Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Számos újdonság bevezetését jelentette be a Facebook. Ezáltal az október 4-i csúfos leállás után ismét visszakerültek a Rivalda fénybe. Ezen ötletek pedig azt akarják, hogy egy idő múlva a teljes életünk átkerülhet az online térbe, és minden ügyünket ott intézhetjük, ott találkozhatunk az ismerőseinkkel, és minden olyan folyamatot, amit eddig a való életben végeztünk, azt onnantól kezdve a Facebookon intéznénk. A kérdés csak az, hogy ez valóban bekövetkezhet? Témánk a Facebook újdonságai. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, címünk marosvásárhelyirádió.ro. Meghívottunk W. Szabó Péter informatikus, akit ismételten nagy szeretettel köszöntök a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Köszönöm szépen, és jó estét kívánok!
Péter, elsősorban elevenítsük fel, hogy miről is beszélgettünk a múlt adásban.
Elsősorban a múlt adás az egy picit a Facebook múltjáról szólt, sebezhetőségeiről, ugye az október 4-i leállásról, a felhasználók adatainak biztonságáról, illetve az ezzel kapcsolatos különböző kimondott és ki nem mondott félelmekről, amik egészen jogosan terjednek, és remélem, hogy most egy kicsit így a jövő felé tudunk evezni, és megnézhetjük a mai adásba, hogy mit hozhat a jövő a Facebook számára, és számunkra is végül is.
Milyen más újabb szolgáltatások vannak a Facebookon? Valahol itt hagytuk abba két héttel ezelőtt. Miben fejlődött, és miben fog még fejlődni a közösségi médiás platform?
Azóta, ami nagyon rövid időn belül be fog következni szinte biztosan, az az, hogy úgy néz ki, hogy jövő januárban az értesülések szerint január 19-től betiltják a Facebookon és az Instagramon az olyan célzott hirdetéseket, amik politikai nézetek, származás, vallási hovatartozás és más sokakat érzékenyen érintő kategóriák alapján célozhatók meg bizonyos embercsoportok, ami nyilván kihat a teljes Facebook hirdetési piacra, és azt tudjuk ugye, hogy a Facebook is, az Instagram is, a WhatsApp is, ezeknek a profitja nagyon nagy részt a hirdetésekből jön. Úgyhogy mindenként azt én egy pozitív változásnak látom, hogy mertek egy ennyire fontos témához hozzányúlni, és úgy tűnik, hogy jó irányba, ugyanis így a hirdetőknek nem lesz lehetőségük az embereket mondjuk vallási hovatartozás alapján megcélozni, ami belátható, hogy elég sok etikai aggályt vetett fel már eddig is. De ez csak a nagyon közeli jövő, a távolabbi jövőben egy sor új dolgot jelentettek be a Facebooknál. Az egyik, ami valószínűleg már 2022-ben el fog terjedni, remélem, az, aki használt Oculus-t, az valószínűleg találkozott a Horizon Home-mal. Na most ezt, a Horizon Home-ot, ezt a virtuális otthonunkat szeretné kiterjeszteni a Facebook egyfajta Horizon Worlds-á. Úgy kell ezt elképzelni, mint egy modern változata mondjuk a Second Life-nak, vagy akár bármilyen más online közösségi térnek, akár a Facebook csoportoknak, csak 3D-be és virtuális valóságban. csak formájába. Ezt ugyancsak tovább víve dolgoznak a Presence platformon, és egy nem titkolt célja a Facebooknak, hogy magát a munkát, magát a munkahelyet, az irodát is bevigye az online térbe, jelesül a metaverzumba, amiről majd remélem, hogy ma fogunk beszélni, és ez a Work in Metaverse projekt, ez mindenként szerintem egy pár év múlva el tud terjedni, virtuális irodák jönnek létre, elkerülhetjük azt, hogy időt töltsünk a munkahelyre bejárással, a hazamenéssel, és ugyanakkor pedig bárhol levő kollégáinkkal nagyon gyorsan háromdimenziós valóságában találkozhatunk, de ehhez nyilván szükség van a jobb élményhez, szükség van egy a mai Oculusoknál sokkal jobb virtuális valóság szemüvegre, és erre is gondolt a Facebook, és itt jön be a Project Cambria néven bejelentett következő generációs virtuális valóság szemüveg, ami nem csak hogy felbontásában lesz jobb, de sok olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami megkönnyítheti ezt az áttérést a metaverzumban, például arcmimikát, szemmozgást, stb. Tud érzékelni, és ezt meg tudja mutatni majd az avatárunkon a virtuális valóságba. Illetve, hogy ne csak a teljes VR-ra gondoljunk, a Facebook gondolkozik az úgynevezett augmentált valóság, vagy kiterjesztett valóság számára létrehozott újabb AR szemüvegen. Ezt Project Nazare néven jelentették be, és ez is egy következő generációs augmentált valóság szemüveg lesz, amivel elérhető az, hogy a valóság fölött egy plusz réteget lássunk, tehát hogyha mit tudom én, valaki ránéz egy virágra, akkor lásson egy címkét azzal, hogy ez pontosan milyen virág, és hogyha jobban érdekli, akkor akár azt, hogy hol él, vagy bármilyen Wikipedia-szerű információt tudjon róla, illetve ennek az árnyoldala, hogy akár egy másik ember ránézve is láthatunk rengeteg információt az illetőről, akár olyasmiket is, amit nagyon nehezen tudnánk meg, hogyha most a valóságban ránézünk valakire, mint például akár a politikai nézeteit is megtudhatjuk, vallását, kedvenc könyvét, kedvenc éttermét, bármi ilyesmit, és ugyanakkor ez a reklámfelületek gyakorlatilag végtelen tárházát jelenti, ugyanis bármiből egy augmentált valóság reklámfelület lehet, mondjuk elképzelni lehető az, hogy ránézek ide az asztalomra, hogyha egy ilyen augmentált valóság szemüveg van rajtam, és itt látok is egy reklámot. Na most nyilván a Facebook megígérte, hogy nagyon szigorú etikai kódexe lesz ennek a következő generációs augmentált valóságnak, és a felhasználók számára mindig eldönthető lesz, hogy hol és milyen reklámokat jelenítsenek meg számunkra.
Van a Facebooknak egy másik oldala is, ez pedig a hirdetések, ugye ebből, vagy ebből is szerzik a pénzt. Mennyire szabad a Facebookról fizetett hirdetésekből különböző termékeket vásárolni? Mennyire ellenőrzik ezeket a hirdetéseket?
Sajnálatos módon a Facebook állításaival ellentétben, és mondjuk a józan paraszti ésszel ellentétben, nagyon könnyű teljes mértékben hamis hirdetéseket megjeleníteni. Volt nemrég egy kutatás, aminek során egy Remedy nevű gyakorlatilag vizet reklámoztak a Facebookon, és anélkül, hogy emögött lett volna egy valós termék, vagy bármi, nyilván itt nem az átverés volt a cél, hanem az, hogy a kutatók bebizonyítsák, hogy nagyon is hiszékenyek vagyunk a Facebook hirdetések valóságtartalmával szembe, de egy sokkal újabb példa. Tudjuk ugye, hogy a Facebookon vannak ezek az úgynevezett verified, egy ilyen kék pecsét formában egy fehér pipával jelzett úgynevezett verified accountok, pont azért, hogy a felhasználók rájöjjenek, hogyha egy nagyon ismert személynek a nevével valaki visszaélne. Most el tudjuk képzelni, hogy bárki készíthet egy Elon Musk oldalt a Facebookon, mintha az az ő oldala lenne, és itt mondjuk posztolhat egy linket, hogy bármilyen bitcoin alapú átveréssel, vagy ilyesmi. Viszont azt idén novemberig nagyon kevesen gondolták, hogy előfordulhat, hogy egy ilyen Verified Elon Musk nevű illető, aki pont maga kér, hogy mondjuk bitcoint utaljuk egy adott bitcoin walletbe, amögött egy átverés van, és sajnos a tapasztalat azt mondja, hogy ezt meg lehetett csinálni. Volt egy Verified Elon Musk nevű fiók, aki mondanom sem kell, nem Elon Muskhoz tartozott, hanem egy átverés volt mögötte, és annyira elhitték valószínűleg a Verifiednak köszönhetően, hogy 153 ezer követőre tett szert, ami el tudjuk képzelni, hogy milyen bevételt jelenthetett neki. Pontos összeget nyilván soha nem fogunk tudni a titkos bitcoin wallet miatt, de mindenként aggasztó, hogy így sikerült kihasználni az emberek hiszékenységét, és ez teljesen jogos kérdőjeleket vet fel, hogy egyáltalán mennyire hihetünk annak, hogy ott van a verified badge, vagy bárminek is, amit a Facebookon látunk.
A műsor folyamán már szóba jött, hogy a Facebookhoz tartozik az Oculus is. De ez micsoda valójában?
Az Oculus eredetileg egy független cégként jött létre, azzal a szándékkal, hogy végre létrehozzanak egy jól használható virtuális valóság szemüveget. Az Oculus előtt is voltak próbálkozások virtuális valóság szemüvegre, nagyon nagy cégek által is, mint az Nvidia például, de az Oculus volt az, ami a 2010-es évek közepén, ez így most egy kicsit furcsán hangzik, de hogy 2014 körül a legnagyobb nyilvánosságot kapta, nem véletlenül, egy nagyon jó megoldás van mögötte, és a Facebook 2014-ben fel is vásárolta 2,3 milliárd dollárért az Oculust, és ettől tovább a Facebook is kinyilvánította, hogy számára fontos a virtuális valóság. Most nyilván, hogyha valaki a Facebookot hallja, az elsősorban mindenki a szociális média platformra gondol, de a Facebook mára nem csak hogy egy részvénytársaság, hanem egy nagyon sok mindennel foglalkozó cégbirodalom. Éppen ezért, hogy ezt tükrözze, magát a Facebook Incorporation-t is át fogják nevezni Meta névre, sőt ez már meg is történt, de emellett nagyon fontos, hogy a Meta kapcsolódjon valamihez, hogy ne az legyen, mint a Google esetében, ugye tudjuk, hogy most a Google mögötti részvénytársaságot Alphabetnek nevezik, de az Alphabet az nem egy termék önmagában, és a legtöbb ember nem is tudja kapcsolni. Nagyon nehéz brandelni valamit, ami mögött nincs egy valós termék, amit emberek milliói használnak, vagy legalábbis ismernek. Éppen ezért a Facebook, miután az anyavállalatot átnevezték Metára, úgy gondol, hogy valamit Metának kéne nevezni, és az Oculust ezután jövő évvel kezdve át fogják nevezni, és ez lesz a Meta, illetve az Oculus név használatát teljes mértékben el fogják törölni, éppen ezért az Oculus Store-ból például Quest Store lesz. És ezzel szeretnénk azt mutatni, hogy ők teljes mértékben szakítottak a Facebookos múlttal, az Oculusos múlttal, és valami teljesen új, teljesen innovatív tud így megszületni. Úgyhogy valószínűleg, hogy az Oculus Quest 2 volt az utolsó Oculus néven gyártott termék, de ez nem feltétlenül baj, ez akár pozitívan is felfogható, valószínűleg a Cambria projektből kinövő első Meta nevű eszköz egy sokkal újabb, sokkal magasabb szintű technológiát fog képviselni.
Szóba került a Meta, ez pedig a Facebookot működtető anyacég, aminek megváltozott a neve, és mostanság került rá a Meta név. A névváltoztatáson kívül ez mit jelent, mit takar?
Maga már céloztam előbb is, mindenként szeretnének eltávolodni magától a szociális média platformtól, nem csak azért, mert egyre több negatív hangvételű újságcikk, szenátusi meghallgatás, stb. Rányomta a bélyegét a Facebookra, gyakorlatilag elég rossz PR-ja kezd lenni a Facebooknak, mint brandnek, ami sajnos kihat a részvény árfolyamra is. Nem is, hogyha egy részvénytársaságot átnevezünk egy más névre, mondjuk ez esetben Metának, és a Meta név alatt olyan eszközök jelennek meg, mint a Project Cambria, vagy a Project Nazare, ami nagyon sok embernek nagyon tetszik, nagyon jövőbemutató, ugye most nehezen lehet elképzelni egy jövőbemutatóbb dolgot, mint egy teljes virtuális valóság létrehozását, ehhez készült hardware eszközökkel. Most ebből a szempontból ez több mint valószínű, hogy nagyon pozitív hatással lesz a részvényárfolyamokra, illetve a jövőbeni esetleges rossz hírek sokkal kevésbé fogják érinteni a részvényárfolyamot. Tehát, hogyha most lesz, tegyük fel, hogy Zuckerbergnek egy újabb szenátusi meghallgatása Amerikában, ahol ugyancsak nagyon erős kritikák fogják érni, az valószínűleg kevésbé fog hatni a részvényárfolyamokra, és ahogy telik az idő, úgy mind jobban el tudják választani az emberek a Facebook brandet a Meta nevű részvénytársaságról, aminek amúgy vannak saját brandjei.
Bár nem a Facebookhoz tartozik, fontosnak tartom, hogy egy pár szóra térjünk ki az OLX-re is, és az ott történő átverésekre. Ezeknek mostanság nagy divatja van, és könnyen ellophatják a bankkártyánkon tárolt pénzünket. De mi is a folyamat, illetve hogyan csinálják ezt a csalók? Én bevallom őszintén, ezzel egyedül Romániában találkoztam, külföldi használt áru kereső weboldalakon, C2C szektorban nem hallottam ilyesmiről, ilyen mértékben.
Sajnos így van, azt szokták mondani, hogy Románia minden lehetőségek hazája, és ez sajnos itt is így van. Kimondottan az OLX platform rengeteg ilyen csalóval van tele, és sajnálatos módon egy új csalási modell jött létre, itt most már nem egy egyéni csalóról van szó, hanem sajnos valószínűleg több, az is lehet, hogy egymástól független bűnöző használja ezt a módszert. A módszer lényege abban áll, hogy valami nagyon jó áron kelendő terméket árul az illető az OLX-en, majd miután elkezdenek beszélgetni a potenciális vevővel, egy adott ponton a csaló felajánlja azt, hogy az illető fizessen az OLX-en keresztül. Most az OLX-et, mint weboldal mindenki ismeri, nyilván onnan jutott el az illetőhöz, és ez alapján nagyon kevesen fognak gyanút. Na most a trükk abban van, hogy az a link, amit megad a csaló, noha kinézetében hasonlít az OLX-re, brandelemeket használ, és nyilván kéri az illetőnek a bankkártya adatait, de az érdekes az, hogy ha megnézzük az illetőnek a domain nevét, a domain név is úgy fog kezdődni valószínűleg, hogy olx.ro, tehát https.olx.ro, viszont a ro után azt kell nagyon megfigyelni, hogy nem egy slash van, mint a valódi OLX esetében, hanem egy újabb pont, ami után jön egy bármilyen más domain, ebből rengeteg változat van, és gyakorlatilag itt az történik technikailag szólva, hogy az olx.ro egy aldomén, egész pontosan a .ro az aldomén, aminek egy aldoménje az OLX aldomén, de ez, mikor megjelenítődik a böngészőnek a cím sorába, úgy néz ki, hogy nagyon sok felhasználót meg tud téveszteni, és úgy gondolják, hogy ez a valódi OLX.ro, és bevezethetett egy ilyen bankkártya elfogadási lehetőséget, mivel egyre több embernek van a bankkártyája Romániába is, így nagyon sokan megadják a biztonságosnak hit OLX.ro aldoménen a bankkártya adataikat. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy az illetők búcsút is mondhatnak a bankkártya adatoknak. Itt amilyen gyorsan csak lehet, hogyha valaki beleesett ebbe a csapdába, kell szólni a banknak, és le kell tiltani az illető bankkártyát. Ugyanis egész biztos, hogy ezáltal rossz kezekbe került a bankkártya, és ezután nagyon valószínű, hogy pénzt fognak leemelni az illető bankkártyáról illegális módon, viszont ez esetben nagyon nehéz utólag ezt a pénzösszeget visszaszerezni. Nyilván nagyon fontos rendőrségi feljelentést tenni, de sajnos semmi se garantálja, hogy visszakapja az illető a pénzét, amit így gyakorlatilag elloptak tőle egy ilyen OLX-es csalás során. Ezért is nagyon fontos mindig megnézni, hogy hol használjuk a bankkártyánkat a weben, és ami régebb volt, ennek egy sokkal kevésbé kifinomult módja, amikor privát üzenetben megkérdezte valaki a bankkártya adatokat. Na most nyilván a legtöbb felhasználó ma már nem foglalja leírni a bankkártya számát, lejárati dátumot és ellenőrző kódját egy privát üzenetbe, de sajnos még erre is vannak példák mai napig is. Viszont ez, hogy csinálnak egy ilyen gyakorlatilag átverésre használt weboldalt, ami mondom az OLX brand elemeket tartalmazza, ez már egy következő szín. szerint pont azért nem tudott hasonló elterjedni mondjuk Nyugat-Európában, mert ott az eBay-nek elég nagy piaci részesedése van még mindig, ami használt termékek kereskedését illeti, és az eBay mindenkinek azt javasolja, hogy PayPal segítségével fizessen, illetve a PayPal miatt sokkal biztonságosabbak is ezek a tranzakciók, ezzel viszonylag nehéz is visszaélni, illetve látja a felhasználó azt, hogy hány úgynevezett pozitívja van az illetőnek az eBay-en, illetve azt is látja, hogy az összes visszajelzésnek hány százaléka pozitív, és megtanulták azt az eBay-ezők, hogy gyakorlatilag csak olyanokkal kereskednek online, akiknek 100% vagy 99,999% pozitívjuk van, de akinél több negatív visszajelzés van, azokat messze elkerülik. Nyilván sokkal nagyobb piacokról is van szó, és így elég hatékonyan ki lehet szűrni a csalókat. Sajnos Romániában a piac is kicsi, és a bűnöző elemek pedig sajnos elég sokan vannak.
Tisztázzuk egy kicsit a domain és aldomain fogalmát, illetve hogyha jól értettem az előző válaszodból, akkor az egész történet egy vonalon, egy slash-en bukik meg.
Ebben az esetben igen, ez a legjobb dolog, amiről észre lehet venni. Az internet úgy épül fel, hogy vannak legfelső szintű úgynevezett top-level domainek, mint amilyen a RO, a különböző országdomének, .hu, stb., de vannak nemzetközi top-level domainek is, mint a .com, vagy .org, stb. Na most, amikor mi értelmezünk egy domain nevet, akkor mindig visszafele értelmezzük, ami azt jelenti, hogy ami a végén van a domain névnek, az utolsó pont utáni rész az a legfelső szintű domain, mint például a .ro. Egyel lennebb az, amit a legtöbb ember domain névként nevez, ami lehet ez esetben például OLX, vagy Facebook, vagy bármi, és ezen belül, amit általában arra szoktak használni, hogy egy projektnek egy alprojektje legyen, vagy valami hozzá tartozó dolog, vannak az úgynevezett aldomének, amikből, hogyha például van egy olyan aldomén, hogy mobile, vagy m.facebook.com, az arra utal, hogy ez az aldomén tartalmazza a Facebook mobil verzióját. Vagy régebb népszerűbb volt az, hogy ha van egy más nyelvű változat, az is egy aldomén legyen, például, hogyha volt egy olyan, hogy hu.facebook.com, akkor az valószínűleg a magyar nyelvű Facebookra utalt. Na most, ez mindig is furcsa volt az átlag felhasználóknak, úgyhogy ezt manapság egyre ritkábban oldják meg aldoménnel, és úgy amúgy az aldomének használata eléggé visszaesett az utóbbi időkbe. Elsősorban azért, mert informatikailag egy picit nehézkesebb, és picit lassúbb létrehozni őket, picivel több gond van velük, és ahogy egyre inkább a felhasználók is megszokták azt, hogy gyakorlatilag minden weboldal, minden projekt egy fő doménen van, úgy ezek kikoptak a köztudatból, de annak ellenére, vagy pont emiatt, hogy ez nem egy annyira ismert jelenség, hogy létre lehet hozni korlátlan számú aldomén, és az aldoméneknek az aldoményei így ponttal mennek, ezt kihasználták a kreatív bűnözők, akik azt mondták, hogy akkor most megszereznek egy bármilyen doménnevet, mint például payment vonal mi, pont valamilyen top-level doménen, amit olcsón megkaptak, pont online, pont info, pont web, mindegy is, hogy mi, és akkor megvették ezt a doményt, ez mondanom sem kell, hogy ez nem egy nagy összeg, vannak olyan doménnevek, amiket $1 meg lehet venni egy évre, és annyi időre egész biztos nem fog kelleni, és ez alá pedig létrehoztak egy RAW aldomént, és a RAW aldomén alá létrehoztak egy OLX aldomént. Ide ennek az aldoménnek az úgynevezett document rootjába feltöltötték a házilag készített, de OLX-hez hasonlító weboldalt, ami gyakorlatilag azt valósította meg, hogy minden oda beírt bankkártya adatot lementett magának, amit aztán a bűnözők kedvük szerint használhattak fel. És ez sajnos nem múlt időben, mert jelen pillanatban is vannak ilyen támadások. De ennek az a hatása, hogy lesz egy ilyen, hogy olx.ro plus payment vonal mi.online például. Ez egy konkrét példa, amit a rendőrség is közzétett, hogy ezt használják a csalók. De ebből nem szabad kiindulni, mert ezt nagyon könnyen és nagyon olcsón meg tudják változtatni, tehát hogyha most nézzük ezt a weboldalt, ez már nem érhető el, amit se ajánlanám senkinek, hogy ezt használja. Nyilván, amint a rendőrségnek a látókörébe került ez, most a román rendőrségnek is van cyberbűnözés elleni ügyosztálya, azonnal átváltottak egy másik hasonló megoldással, ugyancsak nagyon kis összegért vásárolt doménnévre, és így tovább. Sajnálatos módon van lehetőség anonim módon megvásárolni doménneveket, és a regisztrációs információ is anonim marad. Nyilván nem pont rót, de ilyen nemzetközi top-level doméneket, mint .online, .info, .web, .valami, ezeket ők meg tudják nagyon olcsón, tehát egy ilyen ötlejnek megfelelő összegér is akár vásárolni, és utána semmilyen különösebben nagy tudást nem igényel az, hogy most valaki felt egy átlagon aluli szintű informatikus is meg tud csinálni egy olyan HTML CSS oldalt, ami akár megtévesztésig hasonlít az OLX-nek a weboldalára, csak van benne egy form, amiben ha beírod a bankkártya adataidat, azt ellopja.
Térjünk vissza a Facebookra. Lehetséges, hogy egy pár éven belül a teljes életünk átkerül az online térbe? Hiszen Mark Zuckerberg ilyenekről is beszélt az anyacég nevének megváltoztatása alkalmából.
Én úgy gondolom, hogy igen, és nem csak, hogy lehetséges, hanem nagyon valószínű. Már most vannak előzetes kutatások, amik arra engednek következtetni, hogy ugyanúgy, ahogy a szociális média is nagyon gyorsan el tudott terjedni, mert jó felhasználói élményt nyújtott, és mert egy bizonyos szinten függőséget okoz. Az most már gondolom senki előtt nem titok, hogy létezik szociális média függőség. Több mint valószínű, hogy amint létrejön ez a következő generációs metaverzum, most nevezzük így, hogyha már ezt a nevet használják ők is. Most ez a metaverzum, ez mivel háromdimenzióban ott vagyunk, és akár hanggal kommunikálhatunk, látjuk a másikat ugyancsak háromdimenziós formába egy nekünk tetsző bármilyen környezetben, ez több mint valószínű, hogy még sokkal inkább függőséget fog okozni, és ugyanakkor pedig, ha arra gondolunk, hogy most a koronavírus miatt milyen gyorsan el tudott terjedni a videokonferencia olyan emberek körébe is, akik addig idegenkedtek a Zoom-tól vagy más videokonferencia megoldásoktól. Na, ehhez képest én úgy gondolom, hogy a virtuális valóság és az augmentált valóság is nagyon gyorsan el fog terjedni, de van is egy nagyon jó példa most már a múltból az augmentált valóságra. Gondolom sokan emlékeznek még a Pokémon Go-ra, akár játszották is, mai napig is működik, és ez volt az első világsikert elérő augmentált valóságjáték a Niantic-tól, de ahogy abban az időben is gyakorlatilag napok alatt rengeteg Pokémon Go függő lett, egyes emberek képesek voltak a testi épségüket, vagy akár az életüket kockáztatni, hogy megfogjanak egy adott Pokémont, bementek tiltott területekre, felmásztak olyan helyek, ami nagyon veszélyes volt, stb. Sajnos voltak halálesetek is, és ez csak egy augmentált valóságjáték volt, igaz, hogy egy nagyon jó IP-re, tehát a Pokémon brandre épült, és igaz, hogy jól meg volt csinálva, de ez csak egy játék, na most képzeljük el azt, hogy nekünk van egy olyan augmentált valóság szemüvegünk, hogy nem is a telefont kell használni, hanem ez egy szemüveg, mint ahogy a Project Nazaré esetében ezt felvázolták, ami mindig rajtunk van, és mindig látjuk ezeket a valósághoz hozzáadott virtuális dolgokat, legyen az bármi, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt is, ha tényleg annyira jó lesz, és beváltja hozzáfűzött reményeket, és az ára is egy mobiltelefon ára körül lesz, akkor én úgy gondolom, hogy ez nagyon gyorsan el tud terjedni, ugyanahogy az okostelefon hihetetlenül gyorsan elterjedtek, és gyakorlatilag ma már meghatározzák az életüket, úgy el tud terjedni, és ugyanakkor ugyanúgy, mint ahogy a szociális média vagy a mobiltelefon egy olyan részévé vált az életünknek, amit akkor se tudunk letenni, hogyha mondjuk eldöntjük magukba, hogy ez nekünk nem kell. Nyilván minden ember úgy gondolja, hogy bármikor abba tudná hagyni a facebookozást, vagy bármikor meg lenne ő mobiltelefon nélkül. Sajnos a kutatások azt mondják, hogy ez abszolút nem így van. Nem csak a szociális igények, de nagyon sok ember esetében a munkájuknak egy nagyon fontos része az okostelefon. Már a telefonálás az egy másodlagos funkció, nem arra használják a legtöbben, hanem különböző munkával, szórakozással, szociális igényekkel kapcsolatos feladatok, mint például a facebookozás. Tehát én úgy gondolom, hogy ha ez az augmentált valóság egyszer elkezd elterjedni, onnan már egész biztosan nincs visszaút, és egy adott pillanatban olyan lesz, mint a mobiltelefonnak az okostelefon változata, hogy mindenki mindenhol azt fogja használni. És nagyon furcsán is néznénk valakire, ha most azt mondaná, hogy neki már pedig nincs okostelefonja.
És akkor egy kicsit érdekesebb téma. A digitális világban eddig, legalábbis emlékeim szerint, nem volt könyvajánló. Most legyen egy ilyen is. A barátnőm rábukkant a Halálos Hajszat trilógiára, ahol az emberek egy virtuális valóságban élnek, lényegében beülnek egy különleges székbe, amit a könyvben koporsónak neveznek, ez táplálja őket, és akár több napot, hetet is egy virtuális valóságban tudnak tölteni, ahol amúgy pont azt teszik, mint amit a való életben tennének egy találkozás során. Beülnek egy kávézóba, beszélgettek, vagy bármi más. Ez bekövetkezhet tényleg a valóságban?
Én úgy gondolom, hogy ez most szinte biztosnak tűnik a jelenlegi ismereteink szerint, és nem is a nagyon távoli valóság, hanem én úgy gondolom, hogy ez később 20 éven belül, és most nagyon fölülsatszoltam, több mint valószínű, hogy ennél hamarabb be fog következni. Nem véletlenül foglalkozik vele elég sok sci-fi, mint például Dashnernek ez a Virtnet ötlete, amit említettél, illetve amit most már meg is filmesítettek Ernest Cline-nak a Ready Player van, Armada és Ready Player Two regényeiben hasonló ötlet van, hogy ott Haptic Suit-nak hívják, amiben hogyha beöltözöl, akkor visszajelzéseid is vannak a virtuális világból, tehát hogyha meglőnek, akkor érzel egy nyomást azon a ponton, ahol meglőttek, és így tovább. Illetve maga a Facebook által hirdetett meta, vagy metaverzum is egy sci-fiből származik, Neil Stephensonnak a Snow Crash című regényéből, amiben már 92-ben elég jól leírta egy ilyen metaverzumnak a lehetőségét, és gyakorlatilag azzal, hogy ezt felvállalta a Facebook mint név, ezzel valószínűleg ez lesz az a szó, amit mondom 92-ben írtak le először, vagy legalábbis én úgy tudom, hogy ekkor írták le először, de ez bekerülhet a köztudatba, valószínűleg ugyanúgy, mint ahogy a robot szó is egy sci-fiből származik, ugye Stanislav Lemtől, és annak is, ahogy elkezdtek az emberi munkát kisegítő gépeket gyártani, nagyon kézenfekvő volt, hogy robotoknak nevezzék, és ugyanígy, ahogy a Facebook létrehozta, vagy létrehozza, folyamatban van ezt a metaverzumot, nagyon kézenfekvő, hogy ezt innen vegye át, de még jóval 92 előtt regényekben is felbukkan ez az ötlet, amiről én tudok, vagy amit én olvastam, a legrégebbi ilyen regény az 1956-ból van Asimovnak a Mezitelen nap című regényében, és ott van egy nagyon jó rész, ahol egy szociológusról van szó, aki fizikailag rosszul lesz attól, hogy egy másik emberrel közel kerül és élőbe látja nem csak egy virtuális kivetített képét, hanem fizikai valójában megjelenik valaki egy másik bolygóról, és ettől egy ember rosszul lesz. Ez annyira tabu, hogy valakik szemtől szembe élőben találkozzanak, de ugyanakkor pedig más dolgok, amik számunkra most tabunak számítanak, mint például az, hogy mesztelenül nem találkozunk idegenekkel, az az Asimov által felvázolt világban teljesen természetes, mivel hogy mindenki virtuálisan látja a másikat, és akkor teljesen mindegy, hogy mi van rajta, vagy mi nincs.
De mégis miért jó, vagy mire jó ez a megoldás? Akkor már nem lenne egyszerűbb, ha tényleg a fizikai valóságban találkoznánk? Legalább azokkal, akikkel tudunk, és nem több ezer kilométerre laknak tőlünk.
Nagyon jó kérdés. A helyzet az, hogy sokkal kényelmesebb, amint azt már észrevehettük, amióta mindenkinél ott van az okostelefon, nagyon valószínűtlen, ami addig megszokott volt, hogy úgymond hivatlanul valaki csak beállítson, mondjuk egy rokon, anélkül, hogy valamit is mondana, egyszer csak megjelenik a kapuba. Most ez az okos telefonok kora előtt, ez nem volt egy szokatlan jelenség a világban, és ennek kimondottan örültek is annak idején. Az emberek ma már mindenki azt kérdezné, hogy miért nem írtál messengeren, vagy miért nem hívtál fel, vagy minden esetben nagyon furcsa lenne, hogyha valaki csak úgy minden előzetes nélkül megjelenne a kapunkban. Ugyanakkor nagyon gyakori az manapság, hogy ugyanabban a háztartásban élő emberek is messengeren vagy telefonon beszélnek egymással, sőt, olyan példákat is lehet látni, hogy akár ugyanabban a szobában levő két ember messengeren beszél egymással, ez így eléggé furcsának hangzik, de hogy annyira benne van mindenki a mobiltelefonjában és a messengerben, hogy egyszerűbb valamit leírni, meg egy csomó kényelmi funkcióval is jön most. Élő szóban nem tudunk átküldeni egy érdekes cikket valakinek, körül tudjuk írni, de messengeren meg átküldjük a linket, elolvassa magának, tudunk videót küldeni, tudunk emojikat küldeni, tudunk animált gifeket küldeni, minden ilyesmi. Hogyha erre képes egy viszonylag egyszerű chat ablak, ami, ha belegondolunk, az SMS-nél nem sokkal komplexebb, akkor gondoljuk el, hogy mi lenne, hogyha három dimenzióban látnánk a másikat, annak bármilyen kinézetét tudnánk látni, nem kellene az illető azzal foglalkozni, hogy most pont milyen ruhát vesz fel, mikor megy találkozni valakivel, mivel hogy simán beállítaná, mindig tökéletes lenne a frizurája, mindenki úgy néz neki, hogy szeretne kinézni, ugye pont a szociális média hozta el azt, hogy nagyon sokan, főleg fiatal lányok körébe kutatták ezt, nagyon sokan testképzavarokkal küzdködnek, nem felel meg az ők saját elvárásaiknak az a testképe, ahogy ők a valóságban kinéznek, vagy ahogy gondolják, hogy más látja őket, és ez sok esetben akár öngyilkosságig tud vezetni. Na most ezzel szemben a mi virtuális valóságunkban az avatárunkat úgy alakítjuk ki, ahogy szeretnénk, olyan haja lesz, olyan mérete, az is lehet, hogy nem is ember lesz, a lehetőségek végtelenek, senkinek nem kell attól tartani, hogy most túl kövérnek, túl alacsonynak, túl soványnak, túl szeplősnek, túl bárminek tartják, mivel hogy ezzel egy pár kattintással vagy egy pár mozdulattal tud ezen változtatni, és mindig úgy nézhet ki, ahogy ő szeretne kinézni, és a másik az, hogy ott tud találkozni az illetőkkel, ahol akar. Most nagyon sok esetben, például nagyvárosokban az ember emberek nagyon ritkán találkoznak a saját házukban másokkal. Ez részben az is indokolja, hogy nagyon kicsik ezek az otthonok, nyilván drága a lakbér, minél nagyobb a ház, annál drágább. És másrészt pedig akkor nem kell rendet tartani, nem kell felkészülni a vendégek fogadására, nem kell megkínálni őket valamivel, nem kell egy csomó cécót el lehet felejteni. Gyakorlatilag ülünk otthon, és lehetünk házi ruhába, vagy kinek, ahogy tetszik, akár bebújva az ágyba, vagy ha kicsit tovább gondoljuk, akár egy ilyen haptic suitba, vagy egy úgynevezett koporsóba befeküve, és utána pedig találkozhatunk egy kedves ismerősünkkel bárhol a világon, akár a Niagara vízesésnél, akár az Eiffel-toronynál, de ha úgy van kedvünk, akár egy teljesen fiktív környezetbe, egy más bolygón, vagy egy fantasy világba, vagy bármi, amit szeretnénk, és ez egyrészt sokkal érdekesebb is lehet, másrészt pedig most a koronavírus járvány megmutatta azt, hogy a különböző betegségek terjedésének megfékezésére az egyik mód az, hogyha lecsökkentjük az emberi találkozások számát, megnöveljük az emberek közti távolságot, maszkot hordanak az emberek, stb. Tehát, hogy fizikailag eltávolítjuk az embereket. Nyilván ez könnyű belátni, hogy biológiai értelemben ez megóv a vírusoktól, viszont ennek van egy pszichológiai meg szociológiai hatása, amit szintén vizsgálnak. Viszont ezt fel tudja oldani egy virtuális valóságban való találkozás, mivel hogy azt az emberek egy idő után teljes mértékben úgy fogják megélni, sőt, akár pozitívabban, mint egy valóságban, való világban, húsvér alakban történő találkozást, de ráadásul sokkal biztonságosabb, és sokkal kevésbé vagyunk bármilyen kockázatnak kitéve, mondjuk, hogyha szeretnénk valakivel a Mount Everesten találkozni, azt megtehetjük, és valószínűleg, hogy sokkal biztonságosabb, mint valójában felmenni oda.
És akkor ezeken a kiterjesztett valóság alapú közösségi oldalakon vajon lesz külön közösségi oldal is?
Egészen biztos, hogy valamilyen formában igen. Több mint valószínű, hogy úgy, mint ahogy most a Facebookon vannak a csoportok és oldalak, ugyanúgy valószínűleg, hogy lesznek közös érdeklődési körű emberek, akik inkább szeretnének egymással találkozni, egymást megismerni, és akkor erre biztos, hogy lesz egy analógiája ennek. Ugyanúgy, ahogy a különböző ilyen multiplayer online játékokban vannak a klánok, ahol az együtt játszó játékosok klánokba vagy gildekbe tömörülnek, ugyanúgy valószínűleg a virtuális valóságban is létrejönnek ezek a különböző felhasználói tömörülések, különböző érdeklődések mentén, és igazából semmi nem zárja ki azt, hogy egy felhasználó több ilyen tömörülésnek legyen a tagja, és így létrejönnek felhasználói hálózatok, amikbe a felhasználók csomópontok lesznek, és gyakorlatilag ezek a metaverzum hálózatok úgy fognak működni, mint egy sokkal jobb fajta Facebook vagy szociális média, és ugyanúgy ott is lesznek megosztható tartalmak, meg bármi, amit most megszoktunk, privát beszélgetések, de mindennek egy sokkal, bármilyen paradoxon is hangzik, de sokkal természetesebb módja, mivel hogy egy beszélgetéshez az avatárjaink akár le tudnak ülni egy kávéházba, és közben virtuális kávét is ihatnak, ami sokkal személyesebb és sokkal emberközelibb, mint most Facebookon küldeni valakinek egy kávé emojit.
Összegezzünk. Kell ez az egész az emberiségnek?
Én úgy gondolom, hogy ha most megkérdeznénk az emberiség nagy részét, akkor nagyon vegyes válaszokat kapnánk. Lennének olyanok, mint én, aki azt mondaná, hogy igen, lennének olyanok, akik azt mondanák, hogy egész biztosan nem, és ez az emberi civilizáció végét jelenti, és a kettő között rengeteg árnyalat van. Viszont én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül tevődik fel ez a kérdés, hogy kell-e az emberiségnek, sokkal inkább az a helyzet, mint a Facebook, vagy az okostelefonok, vagy a digitális fényképezőgép, bármilyen technikai újítás esetében nem egy közvéleménykutatás hatására jött létre, esetleg voltak piackutatások, előzetes tanulmányok, de sokkal valószínűbb az, hogy valaki létrehozott valamit, és az emberek látták, hogy ez jó, és elkezdték használni. Erre van is egy nagyon jó idézet, Henry Fordnak tulajdonítják, azt mondta, hogyha ő megkérdezte volna az embereket, hogy mire van szükségük, akkor valószínűleg az emberek azt mondták volna, hogy ők gyorsabb lovakat szeretnének, de tudjuk, hogy az autó el tudott terjedni. Tehát, hogy ebből a szempontból az, hogy az emberiségnek mi kell, az nagyon kevéssé határozza meg a technika fejlődését, sokkal inkább az van, hogy vannak emberek egy vízióval, akik elképzelnek valamit. Nagyon sok esetben ez a valami, ez egy abszolút bukás lesz, és nem tud elterjedni. Az esetek kisebb részében egy szűk körben tud elterjedni, de van egy nagyon-nagyon kis része a nagyon jövőben mutató, nagyon innovatív ötleteknek, amik, mint például a Facebook vagy az okostelefon, robbanásszerűen elterjedt, és gyakorlatilag milliárdok használják napjainkban. És én úgy gondolom, hogy a virtuális valóság és az augmentált valóság lesz úgy amúgy a metaverzum, ezek csak eszközök a metaverzum használatához, de úgy amúgy a metaverzum lesz a következő ilyen áttörés, amit milliárdok fognak használni egy maximum 20 éven belül, de szerintem annál kevesebb.
Péter, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Köszönöm szépen, és kellemes estét mindenkinek.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. W. Szabó Péter informatikusnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodo Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.